17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megszületett a megállapodás az ukrán tárgyalási keretről, és a magyaroknak jó hír, hogy a kárpátaljai magyarság jogvédelmét sikerült hivatalosan is Ukrajna csatlakozási folyamatának részévé tenni. Ez immár nem kétoldalú, hanem európai kérdéssé vált, jegyezte az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebookon. Zsigmond Barna Pál közölte, ez azt jelenti, hogy Ukrajnának a magyarság képviselőinek bevonásával kisebbségi akciótervet kell készítenie, külön kitérve a kisebbségi nyelvek és a kisebbségi nyelvű oktatás kérdéseire. Ezen felül Ukrajna kötelezettséget vállalt a magyar kormány által 11 pontban foglalt problémák kezelésére és elvárások teljesítésére, illetve az 1991-es magyar-ukrán alapszerződés tiszteletben tartására. A Tanítsunk Magyarországért program abban szeretne segíteni a gyerekeknek, hogy olyan élményekhez tudjanak jutni általános iskolásként, amelyek tovább segítik őket az életben, mondta a program kormánybiztosa György László az ELTE Lágymányosi kampuszán tartott évzáró élménynapon. A Tanítsunk Magyarországért program eredményessége önmagáért beszél, mivel annak folyamatosan bővülő munkájába már szinte minden egyetem becsatlakozott. Az ELTE tájékoztatása szerint a Tanítsunk Magyarországért program évzáró ünnepségén a 4 fél éve, illetve a 8 fél éve mentoráló hallgatóknak, valamint a Tanítsunk Magyarországért program kurzusát elvégzetteknek okleveleket adtak át. A nyártól netkócsok segítik a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság céljait. Június 15-én sikeres záróvizsgát tettek a hatóság, és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös kezdeményezésével indult új média pedagógia ösztöndíjas felnőttképzési program hallgatói. A NetCoach programban a magyar pedagógusokkal összefogva olyan tudásközösséget építenek, amely segíti az iskoláknak és a családoknak megérteni az új média világát, és sikeresen megküzdeni a digitális élet kihívásaival. A képzésen a hallgatók az online tér kihívásaival és a digitális tudatossággal kapcsolatos tanácsadói, tartalomfejlesztői és konfliktuskezelői gyakorlatot szereztek, amellyel segíthetik majd a fiatalok, az iskolai közösségek, illetve a szülők digitális média értését. 3 európai vadmacska született a Szegedi Vadas Parkban. A kölyköket már a látogatók is megfigyelhetik, olvasható az Állatkert közösségi oldalán. A Vadas Park Európa állatvilágát bemutató részére tavaly érkezett egy pár vadmacska Németországból. A hím és a nőstény rövid idő után elfogadták egymást, így május elején meg is születtek az első kölykök. Az anya gondosan neveli kicsinyeit, így már a látogatók is megfigyelhetik az egyre bátrabb kismacskákat, ahogy a szülő odújukban játszanak. Az európai vadmacska külsőleg nagyon hasonlít a círmos házi macskához, leginkább a vastagabb, farkán lévő fekete haránt csíkok alapján lehet őket megkülönböztetni. Nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható Magyarország több régiójában a napokban. Azt írták, hogy a Dél-Dunántúl, valamint a Dél- és az Észak-Alföldi területek jelentős részén az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket. A Hungaromet azt kéri, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Javasolják, hogy ha lehetséges, akkor napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémeket.
Az időjárásról.
Az összefüggőbb felhősávok kelet-észak-kelet felé távoznak, mögöttük a gomoly és fátyol felhők mellett kitisztul az ég. Általában nem lesz csapadék, de főleg hazánk észak-keleti felén harmadán helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Több helyütt megérénkül az északnyugati nyugati szél, a csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 11 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk. Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van. Budapest. Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás, közértben megy le, Teért János és Tamás. Házakon rések, azon kiléptek, házak közt járok, azokon járnak, indulnak el. Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk. Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van. Közértben megy le, Teért János és Tamás. Tócsák tükrében, magukat nézve, dohány szemcsékkel, napok zsebében, indulnak el. Kérdésem volna, pálinkát vér nekem már. Felismert tanár úr, vagy tán elfelejtett már. Hívott tegnap volt az abortusz bizottság előtt. Téli kabátomra asztalon keresek bevőt. Házmesterünknek adjunk szép mosolyokat. Homlokomra egy boríték nem ráragad. Más vagyok, nem az, akit én maga most keres. Más kerti eltárs, legyen már olyan szíves. A fekete lyuk egy nem létező égi test. Felismert tanár úr, vagy tán elfelejtett már. Kérdésem volna, pálinkát mérnek-e már. Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk. Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt. Itt maradunk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A Szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár egyik legértékesebb különgyűjteménye, a Kilényi Gyűjtemény, amely egyben az ország egyik leggazdagabb Juhász Gyula közgyűjteménye is. Egy olyan hölgy hagyatékából, akihez talán gyengéd szálak fűzhették a költőt. Páratlanul sokszínű nem csak tematikailag, de dokumentumtípusok szempontjából is a kollekció, amely a költő életművét, költészetét és magánéletét is bemutatja kéziratokkal, lapkivágatokkal, dedikált kötetekkel, kritikákkal, fényképekkel, az egész életét végigkísérő dokumentumokkal. Ma erről lesz szó, vendégem Csizmadia Edit helytörténész, könyvtáros lesz.
Kilényi Irma volt Juhász Gyula önkétes titkára, most lehet, hogy úgy fogalmaznánk, hogy személyi asszisztense. Érdekes történet az ő kapcsolatfölvételük is, hiszen fiatal tanárnőként, rajongóként írt egy levelet Juhász Gyulának, és ebben ajánlotta föl azt, hogy nagyon szívesen segíti őt a munkája során, és ez tényleg a következő évtől el is kezdődött, 1919-től, és folyamatosan gyűjtötte a műveit, megjelent műveket, lemásolta több esetben a verseit, kapcsolatot tartott kiadókkal, és az egész gyűjtés tulajdonképpen egy jövendő Juhász Gyula Múzeum kialakítását szolgálta. Ő már akkor ebben gondolkodott, hogy legyen majd egy olyan gyűjtemény, amely teljes mértékben meg tudja mutatni Juhász Gyulának a kivételes költői munkásságát. Ilyen értelemben már megérezte azt, hogy itt valami olyan különleges és új van születőben, ami párját ritkító, és így az egész életét végigkövette, életében is már ezt a munkát, ahogy végezte, de ez a költő halála után sem szakadt meg, hanem ezt folytatva fölvette a kapcsolatot minden olyan helyjel, ahol Juhász Gyulától anyagot remélt, akár személyes kapcsolatoknál, akár kiadóknál levelezett, és ha máshogyan nem, akkor másolatban megkérte azokat az anyagokat, amit szintén be tudott illeszteni ebbe a gyűjteménybe.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Sokan talán nem tudják, hogy április 4-e többek között azért is fontos nekünk, magyaroknak, mert 1883-ban ezen a napon született a 20. század első évtizedeinek egyik legnagyobb magyar költője, József Attila előtt a magyarság sorsának egyik legjelentősebb magyar lírai kifejezője, Juhász Gyula. Szegedi kispolgári családból származott, ősei többnyire kisiparosok, anyai nagyapja az utolsó szegedi gombkötőmester volt. A Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult, és itt a Négyesi László professzor által vezetett legendás stílusgyakorlatórákon kötötte életre szóló barátságát Kosztolányi Dezsővel és Babits Mihállyal. Költői pályájuk is egy időben indult. A mai adásom így róla szól, ellátogattam a szegedi Somogyi Könyvtárba, itt található ugyanis hazánk egyik legértékesebb különgyűjteménye, a Kilényi Gyűjtemény, amely egyben az ország egyik leggazdagabb Juhász Gyula közgyűjteménye is. Utamon Csizmadia Edit helytörténész, könyvtáros kalauzol.
A Kilényi Gyűjtemény dokumentumai között a fotóktól, a levelezésig, kéziratokig és lapkivágatokig minden a birtokunkban van ahhoz, hogy egy olyan háttörténetet vagy keletkezés történetet tudjunk adni, hogy ebben meg tudják látni az érdeklődők azt, amit a tankönyvek lapjain már lehet, hogy láttak egy-egy fotó erejéig, vagy egy-egy klasszikus mű ismeretében, de arról kevésbé tudnak, hogy ezek minek a kapcsán, milyen események, milyen élethelyzetek kapcsán születtek.
Kilényi gyűjteményt említettünk, ki volt valójában Kilényi Irma?
Kilényi Irma volt Juhász Gyula önkétes titkára, most lehet, hogy úgy fogalmaznánk, hogy személyi asszisztense. Érdekes történet az ő kapcsolatfölvételük is, hiszen fiatal tanárnőként, rajongóként írt egy levelet Juhász Gyulának, és ebben ajánlotta föl azt, hogy nagyon szívesen segíti őt a munkája során, és ez tényleg a következő évtől el is kezdődött, 1919-től, és folyamatosan gyűjtötte a műveit, megjelent műveket, lemásolta több esetben a verseit, kapcsolatot tartott kiadókkal, és az egész gyűjtés tulajdonképpen egy jövendő Juhász Gyula Múzeum kialakítását szolgálta. Ő már akkor ebben gondolkodott, hogy legyen majd egy olyan gyűjtemény, amely teljes mértékben meg tudja mutatni Juhász Gyulának a kivételes költői munkásságát. Ilyen értelemben már megérezte azt, hogy itt valami olyan különleges és új van születőben, ami párját ritkító, és így az egész életét végigkövette, életében is már ezt a munkát, ahogy végezte, de ez a költő halála után sem szakadt meg, hanem ezt folytatva fölvette a kapcsolatot minden olyan helyjel, ahol Juhász Gyulától anyagot remélt, akár személyes kapcsolatoknál, akár kiadóknál levelezett, és ha máshogyan nem, akkor másolatban megkérte azokat az anyagokat, amit szintén be tudott illeszteni ebbe a gyűjteménybe. Tehát itt tényleg a másfél éves korában készült gyerekkori fotótól a vészjelentéséig, vagy a halálának, a temetésének a fotói is szerepelnek. Itt édesanyja, édesapja fotója is látható, illetve az is érdekes, hogy Juhász Gyuláról azért nagyon sok fotó készült, tehát portré is, és ebből is hát a legismertebb talán, amelyet Beckmanci fotózott, ez is itt tekinthető meg.
Én költőzseninek tartom, ugyanakkor ott van egy sárga papír, ami azt bizonyítja, hogy elmebetegnek nyilvánították.
Igen, ez is hozzátartozik, hogy ő neki az élete egyik hát nagy tragikuma, hogy ezzel az idegbetegséggel küszködött. Ez teljes mértékben rányomta a bélyegét a hétköznapokra. Ennek a lenyomatai megjelennek a versekben is, tehát ettől a depresszív halálvágytól vagy mélabútól nem tudott elszakadni. De az is hozzátartozik, hogy teljes legyen a történet, hogy mind amellett, hogy ilyen nagyon mély pontok voltak érzelmileg az életében, nagyon sok kilátástalan helyzet, ami nem tudott máshogy megoldani, vagy nem volt más megoldási stratégiája, csak az, hogy kilépjen ebből az életből, és ehhez több öngyilkossági kísérlete is volt az élete során, míg nem aztán a halála is így önkezőleg ért véget. Emellett a nagyon tragikus és sok fájdalommal járó életút mellett egy nagyon aktív szervező, egy nagyon közösségi embert is megismerhetünk, aki a munkába teljes erőbedobással segít pártól fiatal feltörekvő költőket, aki antológiákat szerkeszt, aki a nyugatnak küldi a verseit, aki a helyi közéletben is szerepet vállalt, akár a forradalmi időkben. Emellett kiterjedt portási kapcsolati rendszer veszi körül, levelez, szervez, hogyha kell, akkor verset olvas föl, vagy emlékezik alkotótársakra. Tehát, hogy emellett volt egy nagyon aktív periódusa is, mindig követve ezeket a hullámvölgyeket, amikor egy ilyen mélyponton volt, talán a munka lendítette ki. Itt a Holnap antológiának a kiadása, a példánya. 1908-ban Nagyváradon adták ki ezt az antológiát, és ez a modern költészetnek egy ilyen nagy nyitánya volt. És ennek a szervezésében is jelentős részt vállalt Juhász Gyula, de emellett versei is szerepeltek. Adi Endre mellett például, vagy Babics is megjelenik, vagy egy másik szegedi vonatkozás, Balázs Béla. És ennek kapcsán tulajdonképpen ő azért berobb az irodalmi életben. Itt korán már egy erős elköteleződése is megmutatkozik Adi költészete iránt. Ők nagyon korán levelezésbe kezdtek, és ez a úgynevezett Adi mánia, ahogy Kosztolányi nevezte, ez meg is maradt Adi haláláig. Sőt, van egy olyan híres fotója, hogy Adi olvasása közben, illetve az a fotó, amely azt látjuk, hogy egy Adi megemlékezésen a sírjánál beszél. Úgyhogy ezek is mind hozzátesznek ahhoz, hogy nagyon figyelte a kortársakat, és megérezte azokat az átütő erejű, öntörvényű, új hangot megütő költőtársakat, akik abban a korszakban indultak el.
És milyen jó látni egyébként a kéziratokat, meg a fotókat, hiszen az a kor megelevenedik, és jó látni egy táviratot, vagy egy levelező lapot.
Így tartották a kapcsolatot. Például ezen a táviraton egy olyan üzenetváltás történik, hogy az antológiában, ahol várják a verset Babistól, hogy küldje. És ennek a lenyomatai, vagy a Négyesi László féle levél még az egyetemi évek alatt született, akinek a szemináriumán találkozott a költőbarátokkal, Kosztolányival, Babicssal, vagy Csát Gézával. Tehát, hogy hogyan is szövődtek, mi is van egy-egy ilyen kijelentés mögött, hogy mondjuk a Négyesi szeminárium titkár lett, és akkor ezt még megtanultuk az iskolában, és ezt így visszatudjuk fejteni, hogy akkor hogyan is szövődtek ezek az emberi oldala ennek a irodalomtörténeti legismert tényeknek, vagy tudományosan ismert tényeknek. Hozzátartozik az is, hogy igen, nagyon jó dolgunk van, mert még nekünk vannak papíralapú dokumentumaink. Ezek olyan lenyomatok, amit most kézzelfoghatóan ide tudunk tenni, vagy ha virtuálisan megjelenítjük, akkor is látjuk a kézírást, látjuk az érzelmeket, látjuk Juhász Gyula vers próbálkozásain, vagy vers keletkezés történeti érdekességekkel, javításokkal, hozzáfűzésekkel tűzdelt kéziratait. Ezt már a mai kortárs költőknél nagyon nehéz elképzelni, hogy a jövő kutatói vagy gyűjteménykezelői hogyan fognak tudni dolgozni, amikor ma már elektronikus levelezések folynak, és hát a képeink is digitálisak, tehát sokkal nehezebb dolgunk van, hogy mit és hogyan fog archiválni a jövő közgyűjteménye, ez a szakmának egy nagy kihívása lesz. Nyilván azért vagyunk, hogy ezek olyan biztos helyen legyenek, ahol megfelelő körülmények között gondozva vigyázunk rájuk. Nyilván a papíralapú dokumentumokkal is történhet olyan, mint hogy a Kilényi gyűjtemény esetében is, hogy egy része megsemmisül, vagy szétszóródik, tehát erre nincsen sajnos garancia. A régi időkben is történt olyan, hogy megsemmisültek és elvesztek. Abban lehet bízni, hogy egy ilyen szétszóródott anyag esetében is azért újabb és újabb helyről, magángyűjtőktől akár, vagy eddig lappangó helyről kerülnek elő még mind a mai napig nem ismert alkotások, versek, ez egy folyamat.
Van itt egy nagyon érdekes kis papír, amelyen egy vers található Ady Endre aláírásával, és mégis kiderül, hogy nem Ady Endre írta ezt a verset.
Igen, ezt 1908-ra datálják ezt a verset, amelyről elsőként Kosztolányi Dezső jelentette ki, hogy ezt a verset nem Ady, hanem Juhász Gyula írta. Ez egy ilyen úgynevezett álcás Ady vers, Ady stílusában írta, tehát ha így nézzük, akkor azért Juhász Gyula Ady verset is tudott írni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a stílusjegyeket hogyan használja. Juhász Gyulának volt egy nagyon tragikus életútja, és nagyon nagy érzelmi válságokkal küzdött, de mindamellett volt azért egy humorra, öniróniára, tréfára hajlamos én része is. És ez akár önmagáról készített vicces karikatúrákban is megjelent, amit mondjuk egy vendégkönyvői bejegyzés mellé oda kerekített, vagy őróla is készültek karikatúrák, tehát, hogy mindemellett, amit ismerünk róla, és lehet, hogy néhány mondatban sommázzuk, hogy valakinek a költészete az egységesen milyen, mögötte az ember, meg a személyiség, az egy sokkal árnyaltabb képet mutat, hogyha például egy ilyen dokumentum kiállításban ezeket a kis apróságokat még hozzátesszük a már kialakult képünkhöz, árnyalja vagy sokszínűbbé teszi, hogy azért a költő is ember.
Ami mellett viszont nem mehetünk el, és ez egy nagyon fontos állomás, az a nyugat.
Igen, a nyugat az a Holnap antológiával párhuzamosan 1908-ban ugye ez egy nagy fordulópontja volt, ugye a modern költészet egy új hang jelenik meg, és ez egy rendszeres folyóratot is kap, ebben ölt testet. Akár a szerkesztői, a főszerkesztő Ignótus személye vele való levélváltás, vagy bár másolatban, eredetiről másolva, de Babicsnak a levele Juhász Gyulához, ahogy a nyugat számára anyagot kér, kéziratot kér tőle, hogy küldjön a szép verseiből, és lapunkat neveddel ékesíthessem, ahogy fogalmaz, tehát hogy ennek a története is egy kicsit bele tudott szövődni, hiszen Juhász Gyula verseivel rendszeresen jelentkezett a lapban, akár a Magyar Ecsettel híres versek, illetve az Anna versek, hiszen egy meghatározó a szerelmi lírája is Juhász Gyulának.
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon elrévedezni némely szavadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme szíven simogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon. Fájása édes, hadd fájjon, hagyom. Ha balgaság, ha tévedés, legyen, ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem.
És ő a szegedi nyugatos volt, tehát olyan nehéz ezt elképzelni, hogy a korabeli viszonyok között is azért volt egy olyan szerzőnk, aki nem a fővárosból volt nyugatos, hanem Szegeden maradt, és ő levelezés által, a barátok által, a művei keresztül tudott ebbe a társaságba bekapcsolódni, és aktív részese is volt, és hát ennek is köszönhető az, hogy ilyen gazdag anyagunk van, hiszen ezekkel a szerzőtársakkal, kortársakkal ő tartotta a kapcsolatot, kiadókkal tartotta a kapcsolatot, és ezek a levélváltásoknak itt vannak a darabjai.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Csizmadia Edit helytörténésszel. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Elszöktél, mint holdfény a lombok alatt most vársz, mint űz a csendes éjjel erdőn jársz. Volt idő, te meg én mit látsz? Volt időnk, te meg én, de elmentél, és kött akarja az út végét, és szállsz, és kegyelem a vágy, és üres a magány, és fáj a csend, te meg én, dobban a csend, te meg én. Az Táncol a réten az éj, táncol a réten az éj.
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Hétfőn tovább emelkednek az üzemanyagárak. A benzin 2 forinttal, a gázolaj 8 forinttal lesz drágább a holtankoljak.hu információi szerint. A hét elejétől a 95-ös benzinért literenként 596 forintot, míg a gázolajért 609 forintot kell majd fizetni. Eközben a statisztikai hivatal megállapította, a benzin heti átlagára 8 forinttal alacsonyabb, a dízelolajé 7 forinttal magasabb a régiós átlagnál. Az idén 19 milliárd forint pályázati forrás vehető igénybe a múlt hónapban elindult Nemzeti Kutatási Kiválósági Programban. A cél, hogy a legkiválóbb magyar kutatók és kutatócsoportok nemzetközileg is versenyképes feltételrendszer mellett nagyszabású projekteken dolgozhassanak. A debreceni Bánki Református Iskola csatlakozott az úgynevezett Five S Public japán mozgalomhoz, ami a rendre és tisztaságra nagy gondot fordító vállalati kultúra meghonosítását segíti elő világszerte. A szemléletformáló iskolai programot szakmai fórummal indították el az oktatási intézményben. A nevelés lényege a szeretetteljes példamutatás, mondta a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke szombaton Budapesten a Harcművészek a határon túliakért elnevezésű rendezvényen. Simicskó István a Bárci Géza általános iskolában tartott karitatív, kulturális és sportrendezvényen, mint fővédnök közölte, az eseményen 50 gyermeket látnak vendégül a szerbiai Zentáról, valamint Csongrádról és Szentesről. A rendezvény célja az elcsatolt területeken és a mai Magyarország területén élő fiatalság hazafias nevelése, valamint a magyar kulturális értékek védelme tovább örökítése. Titkos bunker Veszprémben, 150 éves fűtőház Miskolcon, vasúti magángyűjtemény Kelebián, nosztalgia buszok 60-ban, a MÁV Volán csoport több helyszínen várja az érdeklődőket a közelgő múzeumok éjszakáján, közölte a társaság. Június 22-én a MÁV Volán csoport 19 településen összesen 21 helyszínt nyit meg az érdeklődők előtt jövő szombat éjszaka. Az idei évben Miskolc mellett többek között Debrecenben, 60-ban, Kelebián, Szegeden és Szolnokon is várják az érdeklődőket a vállalat csoport munkatársai. Budapesten megnyitja kapuit a MÁV archívum. Szintén új és nagyon érdekes program lehetőség a MÁV Start Miskolci fűtőházának megtekintése, ahol vasúti és közúti járművek izgalmas világa nyílik meg a látogatók előtt. A volánbusz újra 60-ba várja a régi klasszikusok kedvelőit. Veterán járművek lesznek a főszereplők Miskolcon az MVK telephelyén, ugyancsak június 22-én. Van, amit ki is lehet majd próbálni, mást csak kívülről lehet megcsodálni. A Magyar Honvédség pedig lenyűgöző bemutatóval készül. A Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola a hűséges segítők mindennapjaiba avat be. Gyermekprogramokból sem lesz hiány. Különleges látványosságokkal is készülnek, telephely túrára regisztrálhatnak a résztvevők, és megnézhetik az MVK színfalak mögötti világát, beleértve a villamos és autóbuszjavító csarnok munkáját is szakértő vezetésével.
Az időjárásról.
Az összefüggőbb felhősávok kelet-észak-kelet felé távoznak, mögöttük a gomoly és fátyol felhők mellett kitisztul az ég. Általában nem lesz csapadék, de főleg hazánk észak-keleti felén harmadán helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Több helyütt megélénkül az északnyugati-nyugati szél, a csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 11 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Csizmadia Edit helytörténésszel, Juhász Gyuláról.
Nagyon jó kapcsolatot ápolt József Attilával is.
Már a fiatal József Attila hozzáfordult, és neki mutatta meg a versét, és nagyon korán fölismert, ahogy Adinál, a másik költő óriásnál, József Attila esetében is nagyon korán megérezte azt az öntörvényű zsenit, azt a nagyon új hangot, azt az egészen különleges fölütést, amivel ő mondhatjuk, hogy berobbant az irodalmi életbe, és ehhez fölvállalta azt, hogy előszót ír, ő beajánlja az irodalmi életnek a fiatal szerzőt, ahogy nevezte, ugye Isten kegyelméből való költő, tehát ez is egy hatalmas dolog, hogy a fiatal és föltörekvő, az új hangot képviselő költőt tudja támogatni pártfogásával, bevezeti a irodalmi társaságba, és megadja neki azt az atyai támogatást, ami meg tudja könnyíteni neki a pályakezdést, és hát, hogy mennyire szoros volt ez a kapcsolat, ahogy megjelenik a Szépségkódusa 1922-ben, december 17-én, ahogy kijön a nyomdából, akkor az elsők között dedikálja a kötetet Juhász Gyulának, és ez a dedikáció is itt van. Juhász Gyula bátyámnak nagy-nagy szeretettel, rendszeresen bátyámnak szólította.
Babiccsal való kapcsolata, illetve a Kosztolányival való kapcsolata is nagyon fontos volt.
Hármójuk találkozása az egyetemi évek alatt történik, ezen a bizonyos négyesi féle szemináriumon, aminek később Juhász Gyula a titkára is lesz, és ez az egész életét végigkísérte. Ez a költőbarátság Babishoz és Kosztolányihoz is, ők voltak, akik szorosabban, illetve hát Miscsák Gézával is itt ismerkedett meg. Babisról és feleségéről vannak családi fotó is, páros fotó is, és levélváltás is, amit már Kilényi Irmának Juhász Gyula halála után küldenek, hiszen Kilényi Irma megpróbált mindenkivel kapcsolatot teremteni, és onnan másolatokat, anyagokat begyűjteni, amelyek Juhász Gyulára vonatkoznak, és ez is egy ilyen, és ezt a munkát köszönik meg Babicsék ebben a levélben. Különös érdekessége, hogy van egy szakasz, amit Babis Mihály írt, és alatta pedig a feleség Babis Mihályné külön a saját gondolatait is megfogalmazza ezzel kapcsolatban, illetve hát Kosztolányi, aki többször megfordul Szegeden, és Csát Gézától is van egy levélváltás még az egyetemi évekből.
És hát nem feledkezhetünk meg Szegedről, hiszen azért ő Szegeden élt és alkotott, és hát ugye nagyon sok olyan híres írónk van, aki ugyancsak szegedi volt és itt tevékenykedett.
Juhász Gyula a helyi kulturális életben, vagy a helyi közéletben is nagyon aktív volt. Ezt bizonyítja az a nagyon sok dedikált kötet, amit ő másoknak átnyújtott, és hozzátartozik az ő életéhez, hogy rendszeresen, bizonyos alkalmakkor, hát ezzel fejezte ki a tiszteletét, vagy a kapcsolódását. Ilyen volt például Móra Ferenchez fűződő baráti viszonya, hiszen Móra Ferenc írói jubileumakor ő írta a Móra Ferenc 1001 élete című munkát, amelyben összefoglalja azt is egy kicsit ilyen humoros, könnyes stílusban, emlékező stílusban az élettörténetét, az addig élettörténetét. De itt emlékezünk Kilényi Irmára, levele és fotója is látható, illetve neki szóló Juhász Gyula dedikáció, és Fisof Ágotának, az első szakképzett könyvtárosnő volt a Somogyi Könyvtárban, illetve hát neki szóló fotó és a dedikáció, illetve egy önkarikatúra, ami szintén egy különlegesség. Ebben is kifejeződik az önironikus, egy kicsit önmagát is hát kritikával kezelő személyiség, akit Juhász Gyulában szintén föl lehet fedezni.
És akkor jön Juhász Gyula jubileumi köszöntési.
Igen, 1923-ban volt Juhász Gyula költői munkásságának 25 éves jubileuma, és ekkor a barátok kezdeményeztek egy jubileumi ünnepséget, és ezek a jó barátok szerették volna egy ilyen újabb mélyponton lévő, válságosabb korszakban lévő költőbarátnak egy kicsit biztosítani a támogatásukról, a szeretetükről, és szakmai elismerésükről, és hát volt egy szerenád, utána volt egy ünnepség, amely a Belvárosi moziban zajlott le, Móra Ferenc mondott bevezetőt, és utána Babits emlékezett az ifjúkori barátság okán, meg a szegedi éveire, ugye Babitsnak volt néhány Szegeden töltött tanári éve is. Sok helyen megjelennek, irodalomtankönyvekben, és egy ilyen ikonikus fotóvá vált, egy ilyen nagy pillanata volt a magyar irodalomnak ez a bizonyos jubileumi csoportkép, amely a közművelődési palota oszlopai előtt készült, és itt látható az ünnepelt Juhász Gyula mellett Kosztolányi, Babits Mihály, itt van Móra Ferenc, Szalai főkapitány Szegedről, és hát más irodalomkedverők és mecénások, és ennek a helyi sajtóban megjelent híradása is részletesen leírja, amit szintén itt el lehet olvasni, akár a beszédekből való idézetekkel, hogy hogyan is zajlott ez az ünnepség, illetve nem csak maga a jubileumi ünnep és az ünnepi alkalom, tehát hivatalos része volt érdekes, hanem a matiné után a vendégek ellátogattak a Tiszapartra, tehát volt egy ilyen baráti program is, és ebben tápéra is ellátogattak, úgyhogy erről van néhány fotó, illetve egy nagyon érdekes és kedves pillanat ez a bizonyos fotó, ami a vonaton készült, Babits Mihály és felesége, illetve Kosztolányi Dezső látható rajta. Hát ma úgy mondanánk, hogy szelfit készítettek, tehát, hogy önmagukat fotózva egy nagyon-nagyon hangulatos életképet látunk, ahogy utaznak a vonaton vissza Szegedről.
És ez ugye megjelent egy újságban is, ezek a fotók.
Igen, és akkor az a szerencsés helyzet állt elő, hogy éppen Kili Irmának köszönhető, aki ugye a már életében megjelent és Juhász Gyuláról szóló lapok kivágatait is gyűjtötte. Egy Bécsben megjelent Panoráma című újságban ezek a fotók illusztrálják a híradást a költő jubileumáról, tehát azért ennek a jubileumnak a híre nagyon messzire is elért, és többek mellett ezek a fotók is megtalálhatóak ebben a képes beszámolóban, amit a jubileumról közöltek, és a Költők barátim című vers 1919-ből, hiszen visszaemlékszik a régi barátokra, tehát nyilván itt Babitsra még meg is említ, hogy a Vitéz utca sarkán, tehát ahol a lakása volt Szegeden Babitsnak, a találkozásaikat fölidézi, akkor a jó Kosztolányi, akit megemlít, illetve Karintit, vagy Ady Endrét, tehát ezeket a kapcsolatokat itt tulajdonképpen egy versben összeszedi, és hát a hiányérzet van mögötte, hogy ezt a kapcsolatot szeretné. Hát egyrészt a veszteség által érzett hiányt próbálja pótolni, illetve hát ez indította benne ezt a gondolat folyamot, hogy kivel mi van, tehát hogy egy ilyen emlékező vers, amit úgy zár, hogy költők barátim, ó, feleljetek, és hát ilyen gazdag volt ez a kortársi kapcsolat, és ezeknek emléke mind a mai napig így egyben látható.
Tiszai csönd, hálót fon az est, a nagy barna pók, nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól, tücsök felel rá csöndben valahol. Az égi rónán ballag már a hold, ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Ma nem üzennek hívó távolok. Ma kikötöttünk itthon.
És hát természetesen nem mehetünk el Juhász Gyulának az alkotásai mellett sem.
Így van, tehát a különgyűjteményi anyag nagy része azért nem hagyományos dokumentum, tehát képek, fotók, lapkivágatok, meghívók, programfüzetek, akár egy mozijegy, mint Juhászula esetében az is van. De azért mégiscsak a kötetek, dedikált kötetek, hiszen nagyon sok dedikációja van, és hát amit ezzel még ki tudtunk egészíteni, azok a zsengék, amelyek még egy klasszikusan kockás füzetbe íródtak, a kézzel írott kis füzetecske. 1898 májusából maradt fönn a Tövisek és rózsák, és ebben is végigkövethető, hogy milyen sok javítással, korrigálással, tehát hogyan tisztázta az anyagait. Tehát egy-két ilyen kéziratos kiemelés is van, és mellette aztán a versek. Az első kötet és főleg első kiadásokat, és hát végül is a Juhász Gyula összes verseit tartalmazó kiadás.
És van ott egy szalag, az a temetéséről való?
Igen, ez a Kilényi gyűjteményben található apró személyéhez kötődő tárgy. Ez valószínűleg sokkal inkább már a halála után előkerült, vagy hozzá kapcsolódó anyag. A szalag például a koszorúról való, amit a Dugonis Társaság helyezhetett valószínűleg a sírjára, de van itt toll, vannak kis borítékok a Juhász Gyula Múzeumnak, tehát mivel ez egy gyűjtés volt, tehát valószínűleg ezt is küldték, vagy adták egy jövendő ilyen emlékhelynek.
És milyen jó, mert ott van egy toll, amit még titok övesz, hiszen nem tudjuk, hogy ezzel írhatott a Juhász Gyula.
Nem tudhatjuk, de föltételezzük, hiszen ebben a korszakban nyilván ez volt a lehetőség, és hát mellette azért fotó emlékek, egy kereszt, kis ágacskát, tehát mind olyan, ami valószínűleg egy-egy kis emlék, amit Juhász Gyula kapcsán ennek a jövendő múzeumnak valakik, akik már a múlt homályába vesznek, odaadtak.
Utolsó imádság. Jó Jézusom, ki bús gyermekkoromban gyakran szálltál szívembe, merre mentél, hogy nem leleke szörnyű fájdalomban egyebet a meddő mély gyötrelemnél. Hisz a világnak minden tájain most téged várnak, és benned remélnek, a csodálatos földi születésnek meleg és fénylő ünnepnapjain. S ha egyszer mégis a vén nagy gyereknek szívébe szállnál újra, égi gyermek. De nem vagyok én méltó erre, nem. Legyen mindenki boldog, aki él itt, s halálra fáradt lelkem szenvedését írd mind az ő javukra, Istenem.
Ugye ez egy gyűjteménynek a része, de ma van arra lehetősége a könyvtárnak, hogy beszerezzen mondjuk olyan dokumentumokat, amelyek Juhász Gyulával kapcsolatosak, egyáltalán vannak még?
Kötetek mindenképpen, tehát az még az utóbbi időkben is került be a gyűjteménybe olyan különleges darab, amely még nem volt. Ezek aukciókon még időnként föltűnnek. Bármi lehetséges, tehát lappangó anyag bárhol lehet. Kézirat kevésbé, de ezt sem lehet kizárni, hiszen látunk már csodákat, hogy akár hagyatékból, vagy magánszemétől kerül elő, és kerül a látóterünkbe. Hogyha van rá lehetőség, akkor természetesen ezeket figyeljük, és igyekszünk közgyűjtemény számára beszerezni.
A Somogyi Könyvtárnak van egyébként a legnagyobb Juhász Gyula gyűjteménye az országban?
A Kilényi gyűjtemény az a gerince ennek az anyagnak, 18 doboznyi anyagot jelent, és emellett még vannak más kisebb gyűjteményrészek szétszóródva, de a legnagyobb és földolgozott közgyűjteményben lévő rész az pedig itt a Somogyi Könyvtár külön gyűjteményében van.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Csizmadi Edit helytörténész könyvtáros mesélt Juhász Gyuláról, munkásságáról, valamint a Kilényi gyűjteményről, amely hazánk egyik legértékesebb és leggazdagabb Juhász Gyula külön gyűjteménye. Az adás során Juhász Gyula verseket is hallhattak, a Szerelem című Ráckevei Anna, a Tiszai csöndet Mensáros László, az Utolsó imádságot pedig Blaskó Péter tolmácsolásában.
Voltam már, szúrozták a szemekben, mindig rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem. Voltam már, copfos kislány zavarban, elszállt autó kanyarban, de még
tudnék még. Történetben kerekség, váltódon had sebesség, kandallódban melegség lennék még. Mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így nincs más hátra a búcsúzom. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben minden nap 9 órakor. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Vagy te ilyen jó fej, ez nem. csak azért.